majd picit, tehát két igét fogunk átvenni, és utána csoportbeszélgetés lesz, és fórumbeszélgetés. És jó lenne, hogy a csoportbeszélgetés addig tartana, amíg szükségünk van rá, jó? Hogy ne. És akkor kevesebb lesz most az előadás, és több lenne a csoportbeszélgetés része. Néhány dolgot előre szeretnék mondani így a délután előtt. Hogy ahogy beszélgettünk a csoportban, az a benyomásom támadt, egy kicsit, hogy is fejezem ki jól, hogy amiről beszélünk, majdnem azoknak szól, akik nem értek el. Jól gondolom? Nem. Egy kicsit lehet, hogy ez éles volt, de az embernek tényleg szomorú a szíve, hogy olyan sokan vannak a gyülekezetben, és amiről most szó van, tényleg, hogy azoknak is kellene talán hallani, nem tőlem, nem az a lényeg, hanem magát a témát, akik nem tudtak most eljönni, és ezért jó lenne, hogy imádkoznánk majd csoportba magunkért, meg azokért is, akiknek tényleg még fontos lenne ezeket az igéket hallani, jó? A másik dolog az, a csoportba kijött, de most így eszembe jutott, hogy a Krisztus követése azt jelenti, hogy ha valamit követünk, ha Jézus megy, akkor változások kellenek. Tehát Krisztus, mivel változó világban élünk, változó módon képviseljük az evangéliumot, és kell, és hogy a gyülekezetben is fontos, hogy változás legyen. Gondolom a vertikális gyülekezet is, és kihangsúlyozta már, hogy az egy gyülekezet, ahol semmi nem változik, van egy olyan hely, ami sehol nem változik. Most bocsánat, hogy erős leszek. Tudjátok, mi az a hely? Temető. Még ott is változik, jó tudom, de hát minden nap elmegy az ember a temető mellett, és halottak ott vannak, és egy halott ember nem igazán változik. Hát változik, mert romlik a teste, de igazából nem mozog, nem él. És egy élő gyülekezetnek kell, hogy változás legyen. Nos, akkor folytatnánk egy kicsit az elmélkedést, és utána nagyon remélem a csoportbeszélgetés lesz. Tehát a motto: szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem élő áldozatokat. Röviden imádkoznék. Köszönöm neked, Istenem, hogy te délelőtt is már mondtad, és ma délután is ezt szeretném mondani, hogy szeretetet kívánsz, nem áldozatot, de ugyanakkor azt szeretnéd kérni tőlünk, hogy szeretetből adjunk oda neked az életünket. Segíts, hogy a ma délutáni igék is meg tudjanak szólítani minket, és élővé váljanak a mi életünkben. Amen. Nos, meggyőződésem, hogy a kereszténységnek a legnagyobb probléma, az egyik legnagyobb problémája a 21. században az a világias, üzleti szemlélet. Mire gondolok? Mit mond az üzletben? Bemegyünk egy boltba, azt tanítják, hogy minden a vevő a király, mindent a vevőért. Minden, tehát ha bemegyünk a boltba, ha vásárolunk, akkor mindent úgy csinálnak meg, hogy nekünk jó legyen. És mi meg vagyunk szokva, hogy egy dologra azt szerint döntünk, hogy mit kaphatok belőle, mi a jó nekem ebből. És sajnos a gyülekezetekbe is bejött ez a szemlélet, ami szerintem felszínességet okozott. Mondja példákat. Vannak olyan gyülekezetek, és elnézést, ha valakit megbántok, de remélem, hogy nem, akik azt tanítják, hogy ha megtérsz, ha Jézushoz jössz, és Jézust követed, gazdag leszel, szép leszel, egészséges leszel, nem lesz semmi baj az életedben, és az emberek azt mondják, a házasságod rendben jön. Lehet, hogy rendben jön, lehet, hogy gazdag leszel. De ez elég gyatra év a Jézus követésére, mert pontosan azért, mert egyrészt nincs ilyen szó szerint megígérve a Bibliában, másrészt ez arról szól, hogy mit kapok én Istentől. Azért jövök Krisztushoz, hogy mit tud ő nekem adni. Mivel leszek én, mivel lesz nekem jobb. És ma az odaszállásról délután egy picit szeretnék beszélni, két igét fogok hozni az odaszállással kapcsolatban. Előbb szeretném felolvasni nektek Jó Sándortól egy idézetet. Jó Sándor, interneten találtam, nem tudom, ki volt, azt hiszem. Na, jobban tudjátok, hogy én bocsánat, én nem vagyok annyira ebben ismert. De nagyon tetszik ez az ígéret, és tőle van, azért is megjelölöm a forrást. És így szól, a mi keresztény vallásunk nem azért van, hogy az embernek mindenféle szükségletét kielégítse, és az életedet olajozottá tegye. De hinni éppen azt jelenti, hogy az ember kiszolgáltatja önmagát Istennek, odaszánja magát testestől, lelkestől valakinek a szolgálatát. És most jönnek ezek a kemény szavak. Itt nem arról van szó, hogy lefoglalom magamat Istennek, hanem tudomásul veszem, hogy Isten lefoglalt maga számára. Nem én kívánok valamit ő tőle, hanem ő kíván valamit én tőlem. Nem nekem van célom ő vele, hanem ő neki van célja te veled. nem ő áll az én rendelkezésem, hogy segítsen itt ott az életemben, ahol éppen szükséges, hanem én állok az ő rendelkezésére, hogy felhasználja az életemet ott, ahol éppen ő jónak látja. És úgy gondolom, hogy egy szemléletváltozásra van szükségünk a kereszténységben a 21. században. Képzeljétek, Amerikában is vannak több százezres, nem mondjuk az lehet, hogy kevés, de 20-30-40 ezres gyülekezetek, elég sokan. Beleláttam egy kicsit az életükbe, és vannak, akik nagyon jók, de nagyon sok ember azért megy gyülekezetbe, hogy mit fog kapni, ott milyen áldást fogok kapni, milyen jó tanítást fogok kapni, és azoknak az embereknek, megmondom őszintén, a 99%-a igazából csak egy ilyen fogyasztó keresztény, úgy beszélni. És Isten azt szeretné, hogy minden fogyasztó keresztények legyünk, hanem odaszánt életű szolgáló keresztények. Amen. Szeretném azt az alapelvet lefektetni az elején, amit úgy is tudtok, de emlékeztetnélek titeket, hogy Isten csak odaszánt életű keresztények által munkálkodott, munkálkodik és munkálkodni fog. Langyos keresztények által sose volt még ébredés a világon, soha. Nem volt olyan, hogy Isten munkálkodott a langyos keresztényeken keresztül. Csak odaküld áldást az Úr, ahol nyilván szeretet van, meg ott, ahol odaszánt életű emberek vannak. Azt mondják, hogy egy fecske nem csinál nyarat. Igaz ez? Csinált egy fecske nyarat?
Igen.
Sokszor hallom azt, és nem tudom, ti hogy vagytok, olyan kevesen vagyunk keresztények. Olyan kevesen vagyunk, hogy mit tudunk mit csinálni, vagy idősek vagyunk már, vagy betegek vagyunk, vagy pont, hogy fiatalok vagyunk, mit tudunk csinálni. És Moody élete jutott eszembe, ismertek Moody-t? Amikor ő élt, akkor nagyon kevés, nem volt ébredés éppen Chicagóban, meg Amerikában. És valahol azt mondta egy prédikátor, ránézett az emberekre, és azt mondta, figyelj csak, én is ezt mondom, hogyha találna Isten egyetlen embert, aki teljesen odaszánna magát Istennek, azáltal az emberen keresztül megváltoztattam az egész világot. Hazament Moody, hazament, gondolkozott, imádkozott, és azt mondta, hogy én leszek az az ember. És egy egyszerű döntéssel átadta magát az életét Istennek, és fölforgatta által Isten az egész akkori nyilván kereszténységet. Most azt szeretném, most néhány igét megnézünk, aztán végén egy döntést szeretnék kérni tőletek, akik itt vagytok, hogy én leszek az az ember. Azt szeretném, hogyha Isten tényleg a szív, és el fogom magyarázni, hogy milyen döntést szeretnék kérni, hogy teljesen úgy odaszálljunk az életünket Istennek, hogy rajtunk keresztül tudjon Isten munkálkodni, és fölforgassa az EGRI gyülekezetet, az Eger városát, utána az egész megyét, és utána jöttük hozzá Miskolcra, mert olyan nagy ébredés van, hogy nekünk is szükségünk van Diósgyőrbe erre a hatalmas tűzre. Lehet, hogy te vagy az, lehet, hogy te vagy a kulcs az egésznek, lehet, hogy nem tudod, vagy ti vagytok a kulcsai. Hallottam egy történetet egyszer, hogy mennybe van Szent Péter kérdezi, vagy egy angyal kérdezi Jézust, hogy Jézus fölment a mennybe, Jézus dicsőségesen, és kérdezi tőle az angyal, hogy hát Jézus, dicsőséged, nyertél, győztél a sátán felett. Mi a terved a világgal? Azt mondta Jézus, hogy hát ott hagytam 12 embert. 12 tanítványt. Apostol. Kiket? 12 apost, hát 11-nek plusz az összlet. És azt mondja, hogy mi kik voltak ezek? Hát ilyen halászok, meg Pétert, meg a többieket. És rájuk bíztad az evangéliumot. Azt mondja Jézus, igen, mert tudom, hogy mi lesz a jövő, tudom, hogy át fogják adni az életüket nekem, és tudom, hogy általa az egész világot. És azt olvassuk aztán, hogy 12-ből lett még több, sokan megtértek, és 12 ember, akit Jézus kiképezett, megváltoztatta és felfordította az akkori római birodalmat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 19-en vagytok itt, meg még a gyülekezetben is. Tehát itt több, mint 12 ember van. Régóta halljátok már az evangéliumot. Adja meg az Úr, és hiszem, hogy ez, figyelj csak, most ez lehet, hogy tudjátok, ez Jézus, amikor elment, akkor nagyon-nagyon megijedtek a tanítványok, hogy mi lesz velünk Jézus nélkül. Nincsen pásztorunk. Ismerős ez valakinek? Hogyan lehet pásztor nélkül ébredés? És azt mondja Jézus, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És azt hiszem, hogy nektek is azt üzeni Isten, hogy Jézus veletek van, és nyilván, hogy szeretne fizikailag is pásztort adni, de nem kell hozzá pásztor fizikailag, hogy ébredés legyen egy gyülekezetben. Amen. Hanem mire van szükség? Odaszánt életű emberekre. Ennyi az egész. Na akkor nézzük meg azt a két igét, aztán beszélgessünk sokat, imádkozzunk egymásért, hogy legyen gyakorlati rész is. Az első ige, az egy nagyon-nagyon közismert ige, a Róma 12, 1-től 12-ig. ki az, aki nem ismeri. Elkezdem. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Ezt az igét szeretném fölboncolni egy picit, így szavanként megnézzük, hogy mit szeretné Isten adni, és utána egy másik ige, egy kis biztatás és csoportbeszélgetés. Jó, ez lesz a menet. Tehát első, amikor azt mondja a Biblia, hogy kérlek titeket, Pál apostol ezt mondja, az eredeti görögben ez nem csak annyit jelent, hogy kér, ez sokkal erősebb. Ez azt jelenti, Pál apostol azt mondja, hogy könyörög, esedezik, unszol, serkent, nagyon-nagyon-nagyon szeretne valamit. Ez olyan dolog, mintha valaki kérve kér valamit, hogy figyeljetek, amit most akarok kérni tőletek, az annyira fontos, hogy az életetek függ tőle. És a másik dolog pedig az, hogy ez nem egy parancs. Sokszor egy parancsként vesszük, szálljunk oda a testünket, de ugye mi a motto? Szeretetből, nem áldozatból. Isten nem azt mondja, hogy na, akkor szálld oda a testedet, és akkor mi összeszorítja fogunkat, és azt mondjuk, hogy jó, akkor összeszorítom, és akkor odaadom a testemet Istennek, és közben meg szomorkodok rajta. Hanem azt mondja, hogy kérve kérlek. A kérés és a parancs között az a különbség, hogy a parancsot nyilván Isten katonának van, a kérés pedig az Isten gyermekének, és az önként kell megtenni. Amikor azt mondja Isten, hogy kérve kérlek, szánd oda a testedet, ezt neked kell megtenni. Isten mindent megtett érted, de amikor az odaszánásról beszélünk, a te testedet, a te életedet odaszánni, ezt önként neked kell oda tenni. Isten nem fogja, bocsánat, helyetted ezt megtenni. A következő azt mondja Pál apostol, hogy kérlek, kérlek titeket, Isten irgalmára. Miért mondja ezt Pál apostol, hogy Isten irgalmára kéri? Mert mi a motto? Hogy szeretetet. Azt mondja, hogy mi az alapja az odaszállásunknak? Az Istennek az irgalma. Azt mondja, hogy szeretetből szálljuk oda magunkat, meg megtapasztaltuk Isten irgalmát az életünkbe. Megtapasztaltad-e már valahogy Isten kegyelme és szeretete elárasztotta az életedet? Mert ha igen, ez az egyedüli jó motiváció ahhoz, hogy te odaadjad Istennek, amit kér tőled. Azt mondja János 4.19-ben János apostol, mi azért szeretünk, mert előbb szeretett minket. Előbb szeretett minket Krisztus, egy ugyanúgy visszatérő dolog, és mivel előbb szeretett minket Krisztus, mi szeretjük őt. Szeretnék egy képet elétek adni, amit én régen hallottam a megváltásról. Képzeljétek el, ez a megváltásnak egy képe. Képzeljétek el, hogy van egy rabszolgapiac. Csak egy kicsit képletesen nézzük, hogy mit tett értünk Jézus, több oldalról meg lehet ezt közelíteni. Van egy rabszolgapiac, ahol ott vannak a rabszolgák, erősebbnél erősebb emberek vannak, és ott van egy ilyen nyeszlet, fiatal ember, beteges, vékony, sovány, értéktelen. Senkinek nem kell, mindig körülnézni, jönnek a rabszolga, a kereskedők, azt kérem, mindenki, mindegyik átmegy rajta ezen az emberen. Egyszer csak fehér lovon belovagol a király. Körülnéz minden rabszolgatartói a tenyerét dörzsön a király, nekem van egy rabszolgam, a királynak fog kelni. Tessék, itt van a rabszolgám, mindenki próbálja le, az saját rabszolgát eladni, itt van a rabszolgám, nézd meg, ez nagyon erős, hasznos. Megmutatják a fogait, tudjátok, meg az izmait. A király körülnéz, ránéz arra, aki senkinek nem kellett. És azt mondja, nekem az kell. De hát, Uram, hát ez semmire nem jó. Nem baj, én őt választottam. Jó, hát akkor ennyi meg ennyi, jó nagy árat mond, mert tudják, hogy ő a király, akkor fizess ki az árát. Ez a király kifizeti az árát, hazamegy ezzel a rabszolgával, és mikor az a rabszolga, az az értéktelen rabszolga hazamegy, akkor fogja a király, kinyitja a láncait, és azt mondja, szabad vagy. Mehetsz oda, ahova akarsz. Ez a megváltásnak a képe. És akkor az a rabszolga azt mondja, mint Péter apostol, Uram, hova mehetnénk? Örök életbeszéd van nálad. Tehát mi azok a rabszolgák vagyunk, akik Krisztus által szabadok lettünk, és önként szeretetből maradunk az Urunk mellett. Nem kényszerből, nem azért, mert kötelességünk, nem vagyunk már megkötözve, szabadok vagyunk, és mint szabadok, önként szeretetből szolgáljuk a Krisztust. Mert Isten irgalmára szálljuk oda a testünket. A harmadik szó, amit szeretnék ebből kivenni ebből az igéből, Tehát Isten irgalmára kérlek titeket, szálljatok oda a testeteket okos Isten tiszteletként. Azaz okos, ez a szó a görögbe, az szó szerint, hogy logikos. Milyen ismerős szó van ebben?
Logikus.
Azt mondja Pál apostol, hogy figyelj csak, nem csak szeretetből szántod a magadat, mert ez az egyedüli logikus lépés számodra. Mi az, hogy logikus? Éhes vagyok? Eszek? Logikus. Szerelmes vagyok egy lányban, megkérem a kezét. Logikus. Tehát egy csomó ilyen logikus dolog van az életben. És azt mondja a Biblia, hogy ha látjuk, hogy Isten mit tett értünk, és hogyha látjuk az egész életünk, kívéletünknek mi a cél, az egyedül logikus döntés az életünkben az, hogy átadjuk az életünket Krisztusnak. A Róma 6-ban ezt így fogalmazza a Pál apostol. Tagjaitokat se állítsátok gonoszság fegyvereként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik halálból az életbe keltek, és tagjaitokat az igazság fegyvereként szolgáljátok Istennek. És utána azt elmondja a logikát. Mert amikor a bűn szolgái voltatok, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termet ez akkor nektek? Bizony most szégyenkeznek miatta, mert ennek a vége a halál. Tehát azt mondja Pál apostol, logikus, hogy amikor a tagjaitokat oda szántátok a bűn szolgálatának, csak szégyenkeztek miatta. Tehát akkor mi az egyedül logikus lépés, hogy a tagjainkat most már oda szálljuk Istennek a szolgálatára. Aztán azt mondja, hogy Isten, ez a lépés, Isten tisztelet. Mi van a gondolatotokban, amikor arra gondoltok, hogy Isten tisztelet? Sok ember megkérdezitek, mi az Isten tisztelet? Hát általában véve vasárnap délelőtt, vagy esetleg délután 1-2 óra, amiben benne van az éneklés, az ige magyarázat, a dicséret, az imádkozás, meg a közösség. És utána az ember megy haza. A Biblia szerint az Isten tisztelet ennél sokkal több. Azt mondja, az Isten tisztelet az, amikor odaszálljuk áldozatként a tagjainkat Krisztusnak. Azt mondja Oswald Chambers ebből, hogy Jézus iránti szeretetünket a gyakorlati élet próbálja ki, minden más csak érzelgős, kegyes szólam. Tehát mondhatjuk azt, hogy jaj, de szeretem én Istent, oda szállom az egész életemet Istennek. De aztán azt mondják, hogy figyelj csak, van imaóra, gyertek el imádkozni, vagy imádkozzunk ébredésébb, jaj, nem érek rá, jaj, éppen főzni kell. Vagy azt mondjuk, hogy kellene ennek szolgálatok, vagy menjünk missziózni testvérek, nem tudom, ismerőse. Csináljunk valamit a nem hívőkért. Igen, de most éppen nem érek rá, mert fontosabb dolgom. Tehát hiába mondjuk azt, hogy odaszálljuk az életünket, hogyha mi nem tesszük ezt meg. Isten tisztelet. A következő szóval szeretnék mondani, áldozat. Tehát Isten irgalmára kérlek titeket, hogy szálljátok oda a ti testeteket, ami azt jelenti az egész lényeteket, mint okos Isten tisztelet áldozatként. Mi az az áldozat? Az áldozat azt jelenti, hogy emlékeztek meg, például Ábrahámra gondolva, fogta a fiát, oda kötötte az oltárra, és fogta a kést, és fel akart áldozni Istennek. Az áldozat azt jelenti, hogyha valamit áldozunk Istennek, valamit feláldozunk, akkor kiengedjük a kezünkből, és lemondunk róla. Nem csak kölcsön adjuk Istennek, hogy aztán visszavegyük, hanem az áldozat azt jelenti, hogy tökéletesen, abszolút lemondunk róla, és oda tesszük az Istennek az oltálára. Az áldozat viszont milyen legyen? Azt mondja, hogy élő és szent áldozat. Mi a furcsa ebben? Nekem az volt a furcsa, hogy arról beszélünk, hogy áldozat, általában halott állatok, azt mondja, megölték az állatokat, és utána áldozták föl. De azt mondja a Biblia, hogy mi a mi áldozatunk, amit mi adunk Istennek, az élő áldozat. Ebben mi a fontos? Az, hogy ráteszed magadat az oltára áldozatként, és egy élő áldozatnak az a lényege, hogy az élő áldozat el tud menni. Képzeljétek el, hogy azt a bárányt, itt lenne egy oltár, rátenném a bárányt, és azt mondanám, hogy maradj itt. És aztán hoznám a kést, szegény meglátná, és elszaladna. És azt mondja Isten, hogy amit tőlünk kér, hogy odaadjuk neki az életünket, hogy odaadjuk teljesen az életünket, ráteszed magadat az oltára, de mint élő áldozat, magyarul minden nap, újra és újra döntést kell hoznod arról, hogy oda teszed az életedet az oltára. Ezt jelenti az odaszállás. Nem elég egyszer meghozni. Nagyon sokan vannak, akik egyszer hoznak egy döntést. Figyeljetek, ifjúsági konferenciákra járunk. Jaj, de jó, megtért, odaadta az életedet az Úrnak, de aztán jön az mindennapi dolgok, a mindennapi élet, a kísértések, a problémák, és leveszi magát az ember az oltáról. És ezt a legnehezebb, mivel élő áldozatok vagyunk, újra és újra döntést kell hoznunk, hogy ott maradunk az oltáron, hogy az életünket oda szánjuk Krisztusnak. A testünket, a tagjainkat gyakorlati módon. Nem az enyém már. Ha azt mondom, hogy én ezt az iPad-et odaáldoznám Istennek, leteszem, és soha többé vissza nem veszem, mert azért adtam én neki oda. És így kellene az életünk is lenne, hogy letesszük, és soha nem, ez az odaszánás, soha nem kérjük vissza. Sajnos mi nem ilyenek vagyunk, de ezért mondja a Biblia, hogy újra és újra ezt meg kell tennünk, ezt a döntést. Ha már meghoztad ezt a döntést, tök jó, de lehet, hogy ma úgy vagy ezzel, hogy már meghoztad egyszer, de most ismét lemásztál az oltárról azért, mert az élet gondjai, vagy valami más téged levitt onnan, akkor ma este, vagy ma délután újra döntés előtt állunk, hogy oda teszed-e magadat teljesen az oltára. És fontos az, hogy ez egy szent áldozat. Mi az, hogy szent? A szent azt jelenti, hogy Isten számára elkülönítve. Tudjátok, az Ószövetségben volt egy nagyon nagy probléma az áldozatokkal. Az, hogy a zsidó nép nem vette komolyan az áldozatot, és elkezdtek vak, béna és beteg bárányokat adni Istennek. És Isten nem nézte jó szemmel, mert azt mondta, hogy engem nem érdekelnek a vak bárányok, mert nem az a lényeg, enyém minden, nem a bárányok kellenek nekem, hanem a szíved érdekel. És Istennek a legjobb járt. Ez azt jelenti, hogy ha mi áldozunk Istennek, hogy oda tesszük az életünket az oltára, hogyha valamit szolgálunk Istennek, akkor a tőlünk lehető legjobbat adjuk neki. Mit jelent ez gyakorlatban? Nem csak valamit odalökünk Istennek. Hogyha valaki énekkel szolgál, mint Laci, ugye, jól mondom?
Igen.
Laci, mindig Ferenc jut eszembe, nem tudom miért, bocsánat, Laci. Mindig van leferizni. Például meg vagyok győződve, hogy Laci, nem úgy áll ide, meg vagyok győződve, vagy fogja, otthon föl kell reggel, összeszedi gyorsan a gyerekeket, megissza a kávét, jaj, valamit kéne énekelni egy gyűlöbe, és akkor gyorsan megnézi, hogy gyorsan föllap az 1-2-3, és akkor gyorsan így rutinból lenyomja. Meg vagyok győződve, vagy a Laci úgy áll ide, hogy imádkozik, gondolkozik, sokat tölt Isten előtt azért, hogy a legjobbat adja Krisztusnak. Mert ez az odaszállásnak a lényeg, hogy neki nem vak bárányt akarunk adni, hanem a legjobbat, ami tőlünk telik. Vagy ha valaki festi az imaházat, akkor nem úgy van, csak úgy éppen imelámmal lefesti. Krisztusnak festjük az imaházat, a lehető legszebben akarom lefesteni, a legjobbat és legtöbb időt. Vagy ha valaki imádkozik, megkérem, hogy kérlek Piroska, imádkozz értem. Jó, bocs, hogy kipécésztelek. Jó, imádkozok érted, akkor a legnagyobb tiszteletlenség felém és Isten felé. Az mondja, hogy Isten áld meg a Zsoltit, vagy segíts neki. Ez nem odaszállás, ez nem szolgálat. Ez nem élő és szent áldozat, ez egy szentségtelen áldozat. A szent áldozat az, hogy oda szálljuk Istennek az oltára, és a tőlünk lehető legjobbat adjuk neki. Lehet, hogy van nálunk jobb. Lehet, hogy van nálunk jobb zenész, ige hirdető. Nem az a lényeg, hogy én legyek a legjobb a világon, hanem az, hogy ami tőlem telik, azt maximálisan megteszem, hogy amit Istennek adok az oltára, az én életemet, az én szolgálatomat, az tetsző legyen számára. Ugyanis a következő az, hogy ez a szolgálat, ami neki adok, ez olyan, ami Istennek tetsző áldozat. És akkor fölmerült bennem egy kérdés, amikor készültem, nagyon megszólított engem Isten, remélem, hogy téged is meg tud szólítani. Tehát az a motto, hogy szeretetet kívánok, azt mondja Isten, ha valakit szeretek, akkor az ő tetszésére szeretnék élni. Igaz ez? Szeretem a feleségemet. Amen. Hogyha a feleségem reggel fölébred, és tudom, hogy nehezen kell fel, biztos itt vannak olyan hölgyek, akik nehezen kelnek föl, neki kell több mint fél óra sokszor, hogy fölkeljen, és kell neki egy kávé. Most, ha én szeretem a feleségemet, és fölébredek hamarabb, mit gondoltok, mit csinálok? Főzök egy kávét, beviszom a feleségemnek, mert szeretem őt, és tudom, hogy mi ad neki jó, és én azt szeretném csinálni, hogy neki jó. És megszólított Isten, amikor erre gondoltam, hogy figyelj csak, és neked is szeretném ezt az igét mondani, hogy kinek a tetszését keresed az életben? Azt mondja Isten, hogy ami neki tetszik, olyan áldozatot kíván. Kinek a tetszését kell? A feleséged, férjed tetszését? A lelkipásztorod tetszését? A főnököd tetszését, a gyerekeid tetszését, a rokonaid, a barátod. Ez mind nem baj addig, amíg elsősorban nem őket keresed, mert elsősorban azt mondja a Biblia, Istennek a tetszését keresjük. Az odaszállásnak az a lényege, hogy úgy élek, hogy Istennek tetszik. Ezt tudnom kell, hogy mit akar Isten, és utána oda kell áldozni az oltára napnólnapra újra, és újra meg kell hoznom azt a döntést, hogy én oda teszem magamat az oltára, mert Istennek akarok tetszeni. Azt mondja Pál apostol, hogy ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék a Krisztusnak a szolgája. Kinek a szolgája vagy te? Kinek akarsz tetszeni? Olyan könnyen a sátán elviszi a szívünket. Megszületik egy unoka, és rögtön a nagymama mindent megtesz, hogy az unokának tetszeni. És ez nem baj addig, amíg nem ütközik a Krisztusnak a követésébe. Vagy amikor férjhez megy egy fiatal, vagy Dávidnak lesz egy barátnő, ha még nincsen, bocsánat, egy kipicisztelek, lesz egy barátnő, és mindent megtesz, hogy az ő barátnőjének a tetszésére. Ez nálunk totál ilyen a fiatalok között. És akkor azt mondja a lány, figyelj már, Dávid, ne menjél már mindig a házba, menjünk inkább fagyizni. És akkor Dávid azt mondja, hogy kinek a tetszését keresem, bocs, hogy kipicisztelek még egyszer. Istennek a tetszését, vagy a barátnőm tetszését? És azt mondja a Biblia, hogy az áldozat, odaszánás azt jelenti, hogy én Istennek a tetszését keresem. Még két dolgot mond itt ebbe az igébe a Biblia, hogy ne igazodjatok a világhoz. Tehát a világi gondolkodás, a világ az, ami el akar téged téríteni a teljes odaszánástól. Az apácák és a szerzetesek tradicionálisan három esküt tesznek. Tudjátok-e, mik ezek? Szüzességi fogadalom, szegénységi fogadalom, és engedelmességi fogadalom. Szüzességi fogadalom az, hogy szüzek maradnak, ezt tudjuk. Szegénységi fogadalom az, hogy nem lesz több pénzük, mint amire szükségük van, nem fognak vagyon gyűjteni. És engedelmesség pedig, hogy fognak engedelmeskedni a felette valóknak. És megkérdezték egyszer tőlük, hogy miért pont ezt a hármat választottátok? Megvont a vállat a szerzet, és nem tudom, de ez az a három pont, ahol a legtöbbször az emberek elbuknak. Mi? A szex, a pénz és a hatalom. És lesz, tessé? A szex, a pénz és a hatalom. És mi beletenném a 21. századnak a negyedikre a kényelem. Szex, pénz, hatalom, kényelem. Oda szállásról beszélünk. És csoportbeszélgetésben lehetne arról szó, hogy ha valaki őszintén elmondja, mik azok a dolgok a világban, amik el akarnak téged téríteni attól, hogy teljesen odaszánd magadat Istennek. És a utolsó pedig az, hogy újjottak meg az életeletekben, tehát fontos az odaszánásnak egy része, a gondolkodásnak a megújulása. Hogyan újul meg a gondolkodásunk? Nagyon egyszerű. A világból hallunk, nézzük a tévét, jönnek a hírek, olvassuk az internetet, jönnek a hírek, beszélgetünk emberekkel, jönnek a hírek, jönnek az értékrendek, így kell, így kell. A világ tele van gondolkodással. Ha nem szánunk időt arra, hogy az igazságban gondolkodjunk, akkor a gondolkodásunk nem fog megújulni. Tehát nagyon fontos, hogy az odaszánásnak egy fontos része a rendszeres, szorgalmas ige tanulmányozás. Ez ennyire egyszerű. Gyakorlatilag. Ha valaki nem naponta, hetente nem tanulmányozza szorgalmasan az igét, nem fogja odaszánni magát Istennek, nem fog megújulni a gondolkodása. Van nálunk egy fiatal hívő lány, mostanában olyan gyengélkedik Istenre, és megkérdeztük tőle, hogy hogy áll az ige tanulmányozásod? Olvasod a Bibliát? Hát, nem nagyon. Reggel fölébredek, elolvasom a mai igét, de nem is nagyon emlékszek rá, hogy mi van benne. Nem csoda, hogyha az ember nem tud fejlődni, hogyha nem olvasod az igét. Tudom, hogy néha nehéz. Néha én is kinyitom a Bibliát, és az van benne, hogy hát én ezt már olvastam. Van neked ilyen? Kinyitom, hát te testi, hát én ezt olvastam. Mit tudok én még ebből venni? Hát lelkipásztor vagyok. Nem tudom, hányszor végigolvastam a Bibliát. És akkor a Spurgeon gondolata jut eszembe. Figyeljetek, azt mondta Spurgeon a Biblia tanulmányozás, hogy nyisd ki a Bibliát, imádkozzál, kezd el olvasni, és megjön az étvágyad. És sokszor azt tapasztaltam, hogy egy-két perc, semmi, három, négy, és hogy tovább folytatom, imádságos szíven átadom magamat Isten, megjön az étvágyam, és elkezd szólni az ige, átkezdi átmosni a gondolataimat, és akkor szépen lassan elkezd megújulni a gondolkodásom.
Amen.
Tessék?
Evés közül jön
meg az étvágy. Tehát az első ez volt, amit boncolgattunk, hogy Pál apostol és Isten azt mondja, hogy az a logikus, egyedüli logikus dolog az életed, vagy újjászülettél, hogy odaszánod a testedet élő és szent áldozatot. És ezt az áldozatot minden nap újra kell gondolnod, hogy hol van az én életem. Az oltáron van, vagy nincs. Mert lehet, hogy most ott van, de holnap már nem lesz ott, mert a világ el akar téged téríteni. És ez egy állandó harc, hogy ott maradjál az oltáron, mint élő áldozat. Mert te egy élő áldozat vagy. Nem öl meg téged Isten, mert meg is ölhetne, sőt kényszeríthetne, átprogramozhatná az agyadat, hogy robotok legyünk, és azt csinálnak, amit ő akar. De szeretetből kéri, nem áldozatként. Szereted annyira Istent, hogy oda teszed magadat az oltárra. A másik ige, ami már elhangzott csoportbeszélgetésben, az az efézusiaknak szól. Mert azon gondolkoztam, hogy ha ennyire fontos az odaszállás, ha Isten irgalmára kér minket Pál apostol, hogyha ez az egyedül logikus lépés, miért van annyi ember a gyülekezetben, tisztelet a kivételnek, akik nem szánták oda magukat teljesen Krisztusnak? Miért? 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 Az én életemben is miért vannak olyan időszakok, amikor nem szánom oda magamat teljesen Krisztusnak? Amikor ez a logikus, az egyedül logikus lépés, miért ilyen logikátlan vagyok? És akkor az az ige jött elém, amit már ti is mondtatok, és ez biztos vagyok benne, hogy a gyülekezetnek is szól, nekem is, meg nektek is. Az efézusi gyülekezetnek azt mondja Pál apostol, Efézus 6.24-be, kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretitek a mi Urunk Jézus Krisztust. Megdicséri őket, az efézusiakat, hogy mennyire szeretik a Krisztust. Az efézusi gyülekezetben óriási szeretet volt. Úgyhogy meg is dicsért őket Pál apostol, én is dicsérhetnélek téged, a Pál apostol lenni, hogy itt a egri gyülekezetben mekkora nagy szeretet van, így indul. Aztán eljutunk a Jelenések könyvébe, és egy nagyon jól ismert igét fogok most olvasni, amikor Jézusnak más dolgot kell mondani az efézusi gyülekezetnek. Tudva levő, hogy az efézusi gyülekezet egy nagyon nagy gyülekezet volt, az ottani résznek az egyik központja, és egy jó darabig János apostol volt a pásztora. Hát nem semmi, hogyha nekem János apostol lenne a pásztorom, biztos, hogy nagyon jól érezném magamat. Ezt a közismert igét küldi Isten nekünk is. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostolnak mondják magukat, pedig nem azok. Hazugnak találtad őket. Tudom, hogy álhatatos vagy, terhet viseltél a nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs már meg benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbi cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, kimozdítom a gyertyatartódat, a helyéből is meg nem térsz. Ez a gyülekezet bizonyos értelemben minta gyülekezet volt. Úgy is mondhatnám, mint a baptista gyülekezet. Elmondom, mit csináltak jól. Helyes volt a teológiai nézetük, mert a tévtanításokat kiszűrték. Nekünk is nagyon helyes tud lenni. Ez tévtanítás. És jogos? Legyen is helyes a teológiai nézetük. Helyes volt a szorgalmuk. Szorgalmasan dolgoztak. Mindenféle programokat csináltak. Voltak evangelizációs estjeik, gondolom voltak istentiszteleteik, voltak imaóráik, minden volt, most nem Egerről beszélek, nehogy félreértsétek, nem akarok senkit bántani, ez egy általános dolog. Jó volt, szolgalmasan dolgoztak, fáradoztak, teológiai nézetük helyes volt. Azt mondja Isten, ez mind jó. De valami nem stimmel. És erről beszélgetünk a csoportban. Nem jó motiváció. Nem szeretetből. Mi a motto? Szeretetből, nem áldozatból. Elhagytad az első szeretetedet. És azt mondja, hogy ha meg nem térsz ebből, kimozdítom a gyertyatartódat, ami azt jelenti, hogy ha a Jelenések könyvét nézzük, a gyertyatartóz a gyülekezeteket jelentett a mennyben. Ha kimozdította Jézus a gyertyatartót a gyülekezetből, az azt jelentett, hogy ez a gyülekezet tovább nem lesz áldva Istentől. És most, hogyha elmentek Efézusba, nincsen gyülekezet. Egy mocsárvonat állítólag helyette. Kihalt a gyülekezet. Mert nem tértek meg. Egyszer meghozták azt a döntést, hogy nem térnek meg, vagy nem hozták meg azt a döntést, hogy megtérjenek, és kimozdította a Krisztus a gyertyatartót, és eltűnt. És figyeljetek csak, Magyarországon gyülekezetek halnak meg. Amen. Mert eltűnt az első szeretet. És azt mondja Isten, hogy erről te tehetsz, meg én tehetek. Én magamról is beszélek. Erről nem Jézus tehet, hogy kihalt az első szeretet. És azt mondja, igyekez, viszont van egy evangélium benne, van egy jó hír, hogy vissza lehet oda menni. Amen. Vissza lehet menni az első szeretethez. John Stott úgy írta erről a efézusiaktól, hogy lezuhantak a Krisztus iránti odaadás magaslatáról, melyet korábban megmásztak. Alárezkedtek a középszerűség síkjára. Egy szóval az efézusi keresztények szíve kiült. Az első lelkesedés mámoros érzése elmúlt. Krisztus iránti korábbi odaszánások kihűlt. Most jön a lényeg, hogy szeretek. Bocsánat, a hangom már kevés. szerelmesek voltak belé, de utána kiszerettek belőle. És szoktam ezt mondani a Gyülibe is, meg a iskolába is. Milyen az, hogyha valaki szerelmes? Én amikor szerelmes voltam legelőször Gyülibe, most is az vagyok, higgyétek el, most más se változott, most már mélyebb szerelem mi. Tudom, hogy fölhívtam telefonon az én feleségemet, nagyon szerelmes voltam meg ő is. Körülbelül volt olyan 6 óra, és elkezdtünk beszélgetni. Elmondom, egy órát beszélgettek vele. Folyt a beszélgetés, battifon volt, tehát néha megszakadtunk, de újra kellett. Beszélgettünk, aztán találkoztunk, és ugyanígy ránézik az órá, figyeljetek csak, éjfél van, nem viccelek. Mi történt? Olyan, mintha csak egy pár perce kezdtük volna a beszélgetést. Annyira szerelmes voltam, hogy nem számított az idő, mert semmi mással nem töröttem, csak hogy Judittal tudjak lenni. Mert amikor vele voltam, akkor kiragyogott az ég, akkor minden rendben volt. Eldöntöttük, hogy elmegyünk együtt egy lakatlan szigetre, itt hagyjuk az egész emberiséget, és csak kette leszünk, mert senki más nem érdekel, csak Judit. Amikor elmentem a munkahelyre, vagy az iskolába, az ember szerelmes diák, tipikusan látszik, becsükli a szemét, csak rá tud gondolni. Itt van a matek dolgozat, nem tudom megcsinálni a matek dolgát, mert mindig a szerelmesen meg gondolkozom, mindig róla gondolkozom, mindig az ő tetszését keresem. A szerelem pazarol. Fogtam magam, vettem virágot, nem volt sok pénzem, vettem egy csomó virágot, elköltöttem az összes pénzet, ami nekem volt. Vittem Juditnak, mert szeretem. Ez az első szeretet, ami volt az efézusiaknak, és meggyőződésem benned is, amikor megtértél és újjászülettél, a krisztusi szeretet. És emlékszem én is, mikor újjászülettem, legelőször életemben, nem, mert egyszer volt csak, de tehát, hogy mondják ezt, mikor újjászülettem azonnal, akkor olyan öröm töltötte be a szívemet, mentem a világba, és mentem a barátaimnak. Először is mindenkit szerettem, nem tudom ismerősen, át tudtam volna ölelni az egész világot. Jöttek az ellenségeim, nem baj, dobáljatok kővel, szeretek mindenkit, Krisztus szeretetét van, és csak Jézusról tudtam beszélni 6 hónapon keresztül mindenkinek. És a legjobb barátaim, akik közül néhányan már megtértek, hál' Istennek, 20 év kellett az egyik haveromnak, hogy megtérjen, de megtért. A másik még ott botladozik. De a barátaimnak mentünk sörözgetni, nem sokat, én akkor nem ittam, egy maximum egy sör, de az lényeg, hogy ott voltak ők, hát én kocsmámba akartak menni, és mit csináljak, nem hívhatom őket imaházba, mert nem jöttek el az imaházba, bocsánat, remélem senki nem botránkoztatok meg, nem voltam részeg. Elkezdtem nyomni az evangéliumot, több hónap után már mondja a barátom, hogy figyelj, Zsolti, beszélhetnénk másról is már, mert jó mondom, és akkor pár percig másról, de annyira szerettem Jézust, hogy mindenkinek. Emlékszem, Sopronban voltam, tanultam, jöttem a vonaton, és a velem szemben lévő embernek azt mondta, elkezdtem beszélni blablabla az evangéliumot, majdnem megtért. Ott velem szemben a másik kocsin láttam, hogy nagyon figyel valaki, egy lány. És ő is keresztény volt. És akkor amikor leszállt ez az ember, aki velem szemben ül, megszólít, szia, te is a hídgyülekezetében jársz? Nem veszitek fel, mindegy, vállalom. Mondom, nem én, miért? Ja, hát mert úgy evangelizáltam. Mert mondom, szerintetek más felekezet nem evangelizáltam. Hát igen, nálunk van a Szent Szellem, azt mondja, meg nálunk vannak az ajándékok. Hát azért áldjon meg titeket is az Úr, de látszott rajta, hogy teljesen le van többen, vagy egy baptista. Mondom, én baptista vagyok. Ugye baptisták is evangelizálnak. Mondom, szeretem az Úr Jézust, és szeretem, hogyha más is. És tudjátok, megszólított Isten engem nagyon mostanában, hogy én lelkész vagyok. Meg Biblia tanár. Tehát én elvileg folyamatosan szórom az evangéliumot. És mégis, ez is rutinná tud válni az ember életében. Hiába dolgozok, hogyha bennem lelkészben, vagy benned, nincs meg az az első tűz. Azt mondja a Biblia, akkor semmit nem ér az egész. És azon gondolkoztam, hogy mennyi mindent képes voltam feladni, amikor megtértem Krisztusért, és hogy most, ha ugyanazt kéne tenni, meg tudnám ezt tenni, és azt mondom, és azt szeretném mondani Istennek, hogy igen, Istenem, szeretnék újra olyan lenni, mint amikor először megismertelek téged. Miért? Mert megéri. Mert ez az egyedüli logikus lépés a Biblia szerint, mert nincs más logikus lépés. Azért is nincs más logikus lépés, mert az idők gonoszak. Mi a gyülekezetünkben most végigmentünk a jelenések könyvén, csak 3 alkalom volt. Mi van a halál után, mi lesz a világgal és a mennyország, ez volt. Az ifjében is ugyanígy mentünk végig, és ledöbbentem, hogy a fiatalok is itták a jelenések könyvének a szavait, nézték, hogy ki fenne volt az Antikrisztus, Jézus visszajövetele. És ami kiderült az egészben az, hogy nem sok időnk van már hátra. Akár hiszitek, akár nem. A ti gyerekeitek, unokáitok nem biztos, hogy már föl fognak nőni. Sőt, valaki azt mondta, hogy lehet, hogy már él az Antikrisztus. Lehet, hogy már életben van. Tudjátok, hogy Jézus vissza fog jönni, el fog minket ragadni, most nem ez a témám, ezt gondolom, hogy tanultátok, és vissza fog jönni ítéletet tartani. És addig van időnk evangelizálni, míg vissza nem jön Jézus. Mert a mennybe, Révész Árpád mondta talán, hogy a mennybe sok minden nem lesz bűn, nem lesz stb. De a szolgálatok lesznek a mennybe. De az a szolgálat, ami biztos nem lesz a mennybe, az az evangelizáció. Ott már nem lehet evangelizálni, mert mindenki hívő lesz. Itt a földön kell. És azt kér Isten tőlünk, hogy az első szeretet lányát gyújtsd meg újra a szívedbe. Hogy kell ezt tenni? Nincs rá sablon. Azt mondja, hogy tedd meg ugyanazokat a dolgokat, amit előtte. Nem azt mondja a Biblia, hogy menjél el egy nagy karizmatikus találkozóra. Menjél el, hogyha Isten indít. Menjél el. Én beszéltem valakivel, elment ilyen konferencia, olyan konferenciára, nem gyulladt tűz a szívébe, mert nem ott volt a helye. Egyszerűen tedd le az életedet az oltárra, és Isten gyújtja meg a tüzet. Emlékeztek Illésre? Kellett a fa, és kellett a tűz. A tüzet nem te hozod. Mit kellett Illésnek tenni? A fát össze kellett gyűjteni, és rá kellett tenni az oltára. Isten azt akarja, hogy te magadat, meg én magamat, rakjuk rá élő áldozatnak az oltára, és azt mondjuk Istennek, hogy jöhet a tűz. Kérjük a tüzet. Itt vagyok az oltáron, gyújtsd meg ezt az oltárt, gyújtsd meg az életemet, újra szeretnék égni. Isten rajtad keresztül szeretne munkálkodni Egerbe. Nem rajtam keresztül, úgy érzem. Most eljöttem tök jó, nagyon aranyosak, kedvesek, hogy ti testvérek, nagyon jól érzem magam, de ez úgy érzem, hogy mindig a helyi gyülekezetnek a fő feladata az, hogy a helyi részeket. És még egy dolgot, amit szeretnék mondani bátorításnak, amit kicsit jobban kifejteni. Azt beszéltük a délelőtt, hogy Isten kárpótlást ad itt a földön már. Én meg azt is mondja a Biblia, nem csak kárpótlást ad a földön, hanem jutalmat a mennyben. Lehet, hogy azt mondod, nekem mondtak ki neked, hogy testvér, engem nem érdekel a jutalom. Én csak örülök, hogy a mennyben leszek, és Jézus arcát látom. Én meg azt mondom, hogy Isten többet szeretne adni neked, mint a mennyország. Bocsánat, ezt mondom, a mennyország a maximum, de jutalmakat is szeretne neked adni. És van egy olyan mondás, hogy ha adnak, fogadd el, ha ütnek, szaladj el. Tehát én azt mondom, hogy ha azt mondjuk, Istenem, nekem nem kell a jutalmad, az majdnem olyan, mintha én adnék a feleségemnek mondjuk egy valamilyen valamit ajándékba, amit karácsonyra vettem neki, és az nekem elég, hogyha csak te vagy, nekem nem kell ez az ajándék. Figyelj, neked vettem, fogadd el és örülj neki, nem ez a normális. Isten jutalmakat akar neked adni, örülj neki. Azt mondja Pál apostol, figyelj a 1 Korintus 13-ban, mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, csak a Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít az alapra? Aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát vagy szalmát. Az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg. És akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, az tűz fogja megpróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. Jutalmat, jutalmat. És ha valakinek a munkája megég, kárt val. Figyelj csak, hívőkről van szó. Ő maga megmenekül, de úgy, mint a tűzön át. Kétfajta hívő lesz legalább a mennyben. Egy az, aki csak tűzön át megy át a mennybe, jutalmak nélkül úgymond, megégve, énbegatyába éppen füstösen bemegy a mennyországba, mert szénát és szalmát épített az életére, nem adtad az életét Krisztusnak teljesen. Meg azok is lesznek, akik hűségesen szolgáltak, és sok kincset gyűjtöttek a mennyben. Kétféleképpen lehet bemenni a mennybe. Többféleképpen lehet. Egyféleképpen csak Jézuson át lehet, bocsánat, de kétféle állapotban. Lehet tele jutalmakkal, meg jutalmak nélkül. És most az jutott eszem, hogy lehet, hogy azt gondoljod most te itt, beszélgetünk itt jutalomról, meg odaszállásról, meg minden. Ha benned az van most hozzád szeretnék szólni, hogy az van benned, hogy de ki vagyok én? Mit adhatok én az Úrnak? Akkor szeretném nektek elhozni egy bibliai példát. Volt egy özvegyasszony egyszer, akinek nem volt csak két fillérje. És jöttek a nagy gazdag emberek, és hányták a sok-sok nagy pénzeket a perseibe. Nagyon nagyok akartak lenni, és mindenkinek mutatták, gondolom, hogy nézzétek meg, mennyit dobtam. És jött egy szerény özvegyasszony, két fillérje volt, mindent belerakta. És senki se vette észre, de Jézus észrevette. Bármit csinálsz, lehet, hogy senki nem vesz észre, amit te teszel. Jézus szemét nem fogja elkerülni az, amit te teszel, akármilyen picike is. És azt mondja Jézus, hogy ki tett a legtöbbet? Hát nyilván az a gazdag farizeusok, mit tudom én, mennyi dénát raktak bele. Nem azt mondja, a legtöbbet az özvegyasszony, mert ő két fillért rakott bele. Ez volt az összes vagyona. Szerintetek éhen halt utána ez az özvegyasszony? Nem, mert Isten gondoskodott róla. De Tehát Istent nem feltétlen az érdekli, hogy mennyi pénzed van, hogy mennyi tehetséged van. Nem az érdekli, hanem az, hogy amit van, abból mennyit adsz neki. És tudod, arról beszéltünk, hogy mi az életünk célja. Az én életem célja, amikor megtértem, az volt, hogy minél több embert próbáljak Krisztushoz vezetni. És eszembe jutott, ti ugye, nem tudom, baptisták között, én Kondoroson voltam először lelkész, és ott volt egy ének, amit többször elénekeltünk. Szeretném a szövegét nektek elmondani. Hívő baptista régi ének, ami nagyon megszólított mindig, bár én a régi énekekkel nem tudtam úgy azonosulni, mert világba tértem meg, de ezzel tudtam. Az a cím, hogy üres kézzel menjek éjjel. Ismeritek? Üres kezzel menjek éjjel, s álljak úgy az Úr előtt. Egy lelket se hozzak éjjel, és gyümölcs nélkül nézzem őt. Üres kézzel menjek, igen. Jézuson megváltott engem, nem rettegem a halál, de üresen megjelenem fájdalom a lelkát. Bárcsak újra visszanyerném, éltem elszórt éveit. De nem tudod visszanyerni! Nem tudod! Azért, ha ma szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket, mert az idő gonoszak. Ma kell megtenni, amit Isten kér, mert lehet, hogy holnap nem létezik. Őt szolgálnál szívem elmén, neki élnék híven itt. Felmunkára Isten népe, hűséggel működjetek, és mielőtt a nap lemenne, sok lelket megmentsetek. És emlékszem életemben a legelső ember, aki megtért. Úgy történt, hogy Sopronban voltam, és volt egy barátom, aki óvónőképzőbe kezdte, aztán átjött faipari mérnöknek. És nagyon link alakult, csajozott, égbe, főbe, meg ivott, és én is olyan voltam régen, de én megtértem. Nem találkoztunk egy jó pár éven keresztül, aztán összefutottunk, látja, hogy más az arcom, csak úgy ragyogsz, olyan vidám vagy. Igen, azt mondom, megtértem. Majd leesett a székre, hogy mi van? Megtértem. Megbolondult? De nem mondom, megtértem. Hasonló, de nem ugyanaz. És utána mondom neki, mit jelent? Na, elkezdődött egy beszélgetés, jobbról balról elmagyaráztam neki az evangéliumot, csak így nézett, pedig nagyon világi ember volt, de úgy szívta be az evangéliumot, hogy csak lesnem. Isten elkészítette a szívét. És tudjátok, van az a Timóteus társaságnak az a keresztes dolog, vagy bárhogy, én mondjuk éppen akkor vízszintesen csináltam, ott van Isten, ember, itt az Isten, ott egy kereszten lehet átmenni. Megkérdezte, hogy érted-e mindezt az? Igen. Szeretnéd befogadni Krisztus a szívembe? Meg sem mertem kérdezni, ugye, pár órakor csak, hogy beszélgessünk. Igen. Nem akartam megengedni neki, majd várjál egy picit. Biztos megértetted, amit mondtam? Tehát nehogy csak egy döntést hozzá, és nem érted, mert abból sok ember van, aki tényleg be akarod fogni? Tényleg. Háromszor megkérdeztem, nagyon akkor essünk túl rajta. Elmondtuk az egyszerű imád, befogadó imád, utána mondtam, még én utána imádkoztam, érte? Elmentünk magunk útjára. Megmaradt hitben. Azóta is hívő. Hát aztán szegény katolikus gyülekezetbe kezdett eljárni, mert nem talált a városába semmi jó gyülekezetet, egy kisvárosba élt. Nem tudom, hogy mostanában már mi van vele, de sokáig tartottuk a kapcsolatot, és hitben maradt, és megkérdeztem, hogy te mikor tértél meg? Hát akkor, amikor elmondtuk az imát. Ahhoz köti az ön megtérését, újjászületését. Olyan öröm volt aznap bennem, hogy ugrándozni tudtam volna. Nincs nagyobb öröm. Körülbelül hasonló, mint ha megszületik az embernek a saját kisfia. Pál apostol mondja, hogy ez fájdalommal szüllek titeket. Ez volt az első, és azóta minden egyes alkalommal, amikor tapasztaltam, hogy részesen lehettem, nem biztos, hogy én voltam, lehet, hogy én vagyok a vető, lehet, hogy öntöző, lehet, hogy arató. Nyilván az aratónak a legszebb, mert ő az, aki meglátja végig, de lehet, hogy neked nem az a feladatod. De sikerült, és azok az emberek a mennybe vannak azért, mert valamit tettem. Erre szeretném bátorítani téged ma, Isten, hogy azért adod az életedet, mert ez az egyedül logikus lépés, azért az első tüzet a szívedre, hogy Krisztus szeressed, és hogy minél több ember. Azt mondja a Reinhard Bonnke, hogy fosszuk ki a poklot, testvérek. Fosszuk ki a poklot. Legyen üres a pokol, nyilván nem, mert sajnáljuk. De tegyünk meg mindent, hogy üres legyen a pokol, és benépesítsük a mennyet. Rajtunk múlik. Egy fecske csinál nyarat? Csinál. Egy fecske csinál nyarat, hogyha Krisztus a kezébe veszi. Hogyha a Szent Szellem betölti azt a fecskét, akkor az a fecske lesz, a nyár csinál a fecske. És itt sok ember van itt ebben a városban. Ti már vagytok tizen, nem tudom hányan itt, meg még a gyülekezet, meg még más gyülekezetek. Semmi más nem kér Isten, csak add oda neki az életedet. Még egy pár szót mondanék, de előtte egy videót szeretnék bemutatni, ami arról szól, szintén én fordítottam, és van benne egy hiba, kérlek, ne arra nézzetek, mert nagyon rég fordítottam már, és nem volt időm megcsinálni újra. nem nagy hiba, csak egy számot rontottam el. Ez arról szól, hogy bármit teszel Krisztusért, bármit, azért jutalom jár a mennybe. Azt mondja a Biblia, hogy ha egy pohár vizet adsz valakinek Krisztusért, nagy jutalmad lesz a mennyben. Ezt mondja az ige? És nézzük meg, hogy ez az ének mit mond. Tehát Krisztus most kér téged, nem parancsol, mert szeret. Te gyermeke vagy, nem a rabszolgája. Téged, mint gyermekét kéri Jézus ma, hogy tedd magad oda az oltára teljesen. Ne lógjon le lábad, a kezed, a szemed, hanem mindenestül tedd oda magadat az oltára. A példaképünk az odaszállásban Jézus Krisztus, ahogy a követésben is. A Gecsemáné kertben Jézus egy döntést hozott. Újra és újra meg kellett hozni egy döntést, de ez volt az utolsó nagy döntése, azt gondolom. És az emberi akarata egy kicsit megbicsaklott, és azt mondta, hogy Atyám, hogyha lehet, vedd el tőlem. De legyen úgy, ahogy te akarod. Ez volt az a pillanat, vélemény szerint, hogy Krisztus eddig is minden, de amikor végső döntést hozott, hogy odaadja teljesen az életét az Atyának az oltára. Oda tette élő, szó szerint élő áldozattá változott Krisztus a kereszten. És aztán már csak hagyja magát. Az áldozat az már nem mozog, nem ficánkol, hagyja magát. Jézus ott volt az oltáron képletesen, hagyta, hogy a szakállát rángassák, töviskoronát tegyék a fejére, hagyta, hogy kicsúfolják, hagyta, hogy bottal üssék a fejét, hagyta, hogy felöltöztessék bíborpalásba, és hagyta, hogy szögeket verjenek a kezébe. Érted? És azt kéri tőled, hogy tedd meg te is ugyanezt. Adod az életedet. Még két szót hagyd szól, nem akarom elrontani a pillanatot. Tudjátok, mi a különbség az odaszállás és a felajánlás között? Két példát szeretnék mondani, ami segít. Az egyik, az a csirke és a disznónak a reggelije. Ismeritek a csirkének? A csirke és a disznó beszélgetnek és éhesek. Azt mondja a disznó, te csirke, olyan éhes vagyok, csináljunk valami reggelit. Azt mondja a disznó, jó, de hát mit csináljunk? Ja, bocsánat, azt mondja a csirke, jó, de hát mit csináljunk? Azt mondja a disznó, nem tudom, ajánljával, gondolkozik a csirke, gondolkozik. Tudod mit? Csináljunk hemendexet. A sonka tojással. Most a hemendex a sonka tojással. Most a hemendex az a csirke részéről egy felajánlás, mert felajánlott egy tojást. De a disznó részéről áldozat, odaszállás. Mert az ő sonkáját kellett kivenni. Jó, ez egy vicces dolog. A második dolog, amit szeretnék példának, és egy házi feladatot is adnék nektek. A felajánlás azt jelenti, hogy fogsz egy lapot, fölírod rá, hogy miket szánsz Istennek, felajánlasz neki. Felajánlok ennyi meg ennyi pénzt havonta, felajánlom az időmnek ennyi meg ennyi részét, felajánlom a szolgálatomat, ezt meg a szolgálatot, felajánlom az autómat a gyülekezet számára, felajánlom a festési tudományomat, és sorba rakod, és nagyon sokat írhatsz, rengeteget, sor. Utána aláírod, és elteszed valahova, és azt mondod, hogy Istenem, látod, milyen jó vagyok, felajánlottam egy csomó dolgot. Az odaszállás, amiről most beszéltünk, az következő. Fogsz egy fehér lapot, és aláírod, és odaadod Istennek, hogy töltse ki ezt a lapot, ez a különbség. És arra szeretnél kérni téged, hogy menj haza, nem most, hogyha majd hazamész, délután vagy este imádság összével, vegyél erről egy fehér lapot. Írd alá, tedd le az asztalra, és nem muszáj ma este, lehet holnap, holnap után, lehet hetek múlva. Kérd meg Istent, hogy töltse ki azt a lapot, hogy mit szeretne tőled kérni. Ő döntse el a feltételeket. Tedd ki magadat az oltár, és mondd, Istenem, itt vagyok, amit te kérsz, én azt odaszánom neked. Bármi legyen is az. Bármi. Mert minden Isten és ott van a legjobb helyen. Amen?
Amen.
Jó. Drága Istenem, köszönöm neked, hogy csak odaszánt életű keresztényeken keresztül tudsz munkálkodni. A langyos keresztényeket nem szívleled, ahol kiült az első szeretet tüze, ott halál van. Hiába vannak programok, a halál győzedelmeskedik, kihal a gyülekezet és vége mindennek. De azt is köszönöm, Istenem, hogy te jó vagy. És mindig adsz visszautat. És most is azt mondtad nekünk az igéből, hogy gerjesszük fel az első szeretetnek a tüzét úgy, hogy oda tesszük magunkat ismét teljesen az oltárra, Semmit nem tartunk vissza, hanem 100%-osan neked adjuk az életünket, és azt kérjük, hogy te vedd el mindazt, amire szükséged van, bármit kérhetsz, Uram, bármit, itt van, nem akarok semmit visszatartani már az életemben, mert ez az egyedül logikus lépés, hogy neked adjak mindent, és oda teszem magam, Uram, megvallom az oltár, és csak arra kérek, hogy küldjél tüzet erre az oltár, hogy felemészze mindazt, ami nem jó, felemészze a vizet, felemészze azt, ami bűn, ami sötétség, ami nem tőled van, és hogy újra lángoljon a mi életünk, Uram. A tüzet te tudod adni, de most szeretnénk magunkat olyan helyzetbe rakni, hogy tüzet tudjál nekünk adni. Én hiszem, Uram, hogy Egerbe is akarsz tüzet adni, hiszem, Uram, hogy az itt lévő embereken keresztül, sőt, akik nincsenek is itt, te tudsz munkálkodni. Elég neked egy ember, aki teljesen odaszánja magát, és ébredést tudsz adni, és itt több, mint egy ember van, Uram. Gyújtsd meg ezt a lángot, kérlek itt Egerben, gyújtsd meg Diósgyőrben, gyújtsd meg egész Magyarországon és a föld végső határáig, mert az idő közel van, Uram, hogy vissza fogsz jönni. Segíts, Uram, hogy még sok embert meg tudjunk menteni. És add meg, hogy ez a gyülekezet is megtapasztalja, az egri gyülekezet, hogy nem üres kézzel mennek a mennybe, bár már biztos, hogy már nem üres kézzel mennek, de ezután is, hogy még sok megtérő legyen itt ebben a gyülekezetben, hogy sorba álljanak a bemerítkezők, Uram, és hogy ez a gyülekezet is növekedjen hitben és szeretetben, de ez fontos, Uram, mutasd meg neki, fontos is, hogy a te tüzeddel tudjanak szolgálni, ez pedig az kell, hogy 100%-osan odaadjunk neked mindent. Uram, ismered a szívünket, tudod, hogy nem a szavakból áll az Isten országa, hiába mondjuk a szavainkkal azt, hogy mindent odaadunk, hogy a szívünkben nem az van. Ezért kérlek, hogy te vizsgálj meg minket, változtasd meg a szívünket, és add meg, hogy valóban tiszta szeretettel tudjunk téged szolgálni Jézus nevében. Amen.